Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető, önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. A műsor első részében azt nézzük majd meg, hogy vajon az Európai Bizottság javaslata mit tartalmaz a zöld igazolvánnyal kapcsolatban, az Európai Uniós szintű védettségi igazolvánnyal kapcsolatban, hogyan képzeli a bizottság azt az uniós rendeletet, amely vagy megszületik, vagy nem, vagy valamilyen formában létezik majd Európai Uniós jogszabály, vagy nem, minden esetre a tervezet hogyan szabályozná az igazolványt, ha használhatóságot legalábbis csak részlegesen, mert azért a tagállami hatáskör nagy részt megmarad. Minden esetre erről lenne szó a műsor első felében, utána pedig elmegyünk majd Kínába, hiszen Kínába könnyebb vízumot kapni, hogyha kínai oltóanyaggal oltottak valamit, úgyhogy a vakcina politika megint csak az utazásra is kihat, de hát ezt látjuk a mindennapokban. Kellemes egy órát kívánok önöknek, maradjanak velem! Nagyon-nagyon sok e-mailt szoktam kapni egy-egy műsort követően, vagy általában a héten utazási, turisztikai kérdésekkel kapcsolatban. Sokan segítséget kérnek, még mindig vannak olyanok, akik nem kapták vissza a légitársaságtól a pénzüket, holott jóval korábban szerettek volna foglalni, aztán utána nem tudtak végül elutazni, mert törölték a járatot, vagy nem volt ma lehetőségük utazni. Szóval sok-sok közvetlen kapcsolatot kapok a hallgatóktól, de az biztos, hogy mostanában a legtöbb kérdés az a különböző igazolványokkal, vírusigazolvánnyal, vakcinaigazolvánnyal kapcsolatos. Az biztos, hogy mindenkit érdekel, hogy miként lehet majd utazni, egyáltalán lesz-e bármiféle ezzel kapcsolatos szabályozás a közeljövőben. Nos, a válaszom az, hogy már van szabályozás olyan téren, hogy megjelent Magyarországon is az a kormányrendelet, ami szabályozza, hogy a védettséget igazoló igazolvány mit tartalmaz majd, illetőleg milyen adatokat tartalmazhat, és most az Európai Bizottság is előterjesztette az uniós oltási igazolványról szóló javaslatát. Hát amikor azt mondjuk, hogy védettséget igazoló igazolvány, vagy vakcina igazolvány, az előbbi azért pontosabb, mert ugye a magyarországi jogszabály megalkotói gondoltak azokra is, akik szervezetében kimutatható az antitest jelenléte, azokra is, akik megfertőzöttek, majd kigyógyultak a betegségből, stb. Tehát valami fajta védettséget szereztek, tehát ilyen értelemben ez teljesebb. De ilyen jellegű igazolvánnyal kapcsolatos rendelet Magyarországon már megszületett. Európai szintéren nincsen még jogszabály. Az Európai Bizottság most javasolja Európai Uniós igazolvány létrehozásával kapcsolatos jogszabály megalkotását. És ezen kívül applikáció pedig, hát mint égen a csillag, a IATA, a Nemzetközi Légi Fuvarozási Szövetség is megalkotta a maga applikációját, megalkottatta természetesen, hiszen nem szoftverfejlesztő cégről van szó, nem applikációfejlesztő cégről. Aztán megalkotta az IBM is, és mondhatnám tovább, rengeteg féle fajta ötlet van, meg mindenféle fajta igazolvány, de a legfontosabb választ senki nem mondta még meg, hogy mire tudjuk majd használni ezt az igazolványt, és ki, hol, mikor, milyen szinten fogadja el. Most is, amikor hallhatták az Inforádióban is, hogy az Európai Bizottság javaslatot terjesztette elő a héten a koronavírus elleni oltást bizonyító Európai Uniós igazolvány létrehozására azzal a céllal, hogy megkönnyítse az uniós állampolgárok utazását az EU területén belül. Lényegében azt látjuk, hogy egy igazolvány fog születni, de a legfontosabb dolgot, hogy mire lehet majd használni ezt az igazolványt, hol fogadják el, mennyire fogadják el, ez valószínűleg megmarad majd tagállami hatáskörben, és akkor kezdődik majd mindaz, ami lényegében kaotikussá tette a védekezés utáni időszakot is, tehát, hogy a tagállamok egyesével döntenek majd arról, hogy elfogadnak bizonyos oltásokat, vagy nem fogadnak el bizonyos oltásokat, vannak szeretem oltások, nem szeretem oltások, stb. És hát nyilván van, ahol mondjuk, hogy bemenjünk egy pékségbe, ahhoz is kell igazolvány, elképzelhető, és elképzelhető az is, hogy másod pedig igazából a határon ellenőrzik és kész. Van, ahol nem is ellenőrzik a határon, hiszen mindez persze nem biztos, hogy azt kell, hogy jelentse, hogy a határellenőrzést visszaállítsák, úgyhogy sok-sok kérdés van, de most a legfrissebb információ az a héten arról szól, hogy az Európai Unió végrehajtó testülete, az Európai Bizottság előkívánja mozdítani azt, hogy az európaiak szabadabban utazhassanak, és enyhüljenek a közös piac működését nehezítő rendkívüli intézkedéseknek a negatív hatásai. A közös uniós oltás igazolást zöld tanúsítványnak is hívják, és a cél az volt, hogy az oltási könyv szerepét töltse be ez a digitális zöld igazolvány, amely a teszteredményeket tartalmazza azok esetében, akik még nem kaphattak oltást, illetőleg információt fognak tartalmazni ezek az iratok arról is, hogyha valaki már átesett a koronavírus fertőzésen. A tervezet szerint a tagállamok maguk dönthetik majd el, hogy az uniós engedéllyel rendelkező vakcinákon kívül milyen más vakcinákra adnak mentességet a belépésnél, a teszt vagy a karantén alól. Tehát az uniós szervezetek által elfogadott oltások esetében nincsen mérlegelési jogkör, hogyha valakinek ilyen van, akkor azt beengedhetik, hogyha másmilyen, akkor meg az adott ország szépen eldönti, hogy elfogadja vagy nem fogadja el. Ez a tervezet, de ismételten mondom, hogy ez az Európai Bizottság előterjesztése, tehát mire ebből jogszabály lesz, addig sok víz le fog folyni majd a Dunán, már amennyiben lesz Európai Uniós szabály, ami vagy rendelet, vagy irányelv. Tehát ez a kettő lehetséges. Az igazolványokat digitális vagy papíralapú változatban állítják ki a tervezet szerint. Mindkét változat rendelkezne egy QR kóddal, amely tartalmazza a szükséges kulcsfontosságú információkat, valamint egy digitális aláírást a dokumentum hitelességének igazolására. Elvileg az igazolvány díjmentesen lesz elérhető, azt a kiállító tagállam hivatalos nyelvén vagy nyelvein, valamint angolul állítják majd ki. A be nem oltottakkal szembeni hátrányos megkülönböztetés megelőzése érdekében az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az oltási igazolvány mellett hozzanak létre olyan igazolványokat is, amelyek igazolják az elvégzett koronavírus tesztek eredményeit, illetve azt, hogy az igazolvány tulajdonosa felgyógyult a koronavírus okozta megbetegedésből. Az igazolvány korlátozott számú információt tartalmaz, például nevet, születési időt, a kiállítás dátumát, ugyanakkor a védőoltásra, a tesztre, a felgyógyulásra vonatkozó releváns információkat is, plusz még az igazolványnak van egyedi azonosító száma is. Vagyis a digitális zöld igazolvány rendszere lényegében három különböző típusú COVID-19 igazolást foglal magában, oltási igazolvány, tesztelési igazolványt és gyógyultsági igazolványt. Ebből a szempontból a Magyarország rendelethez hasonló. A beoltottság nem lesz előfeltétele az utazásnak, minden uniós polgárnak alapvető joga van az EU-n belüli szabad mozgáshoz, attól függetlenül, hogy beoltották-e őket vagy sem, tehát ugyanez az elvonatkozik az uniós tagállamokban tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok jogaira is, akik jogosultak más tagállamokba utazni. A digitális zöld igazolvány e jog gyakorlását fogja megkönnyíteni, többek között a tesztelési és gyógyultsági igazolványok révén. Na most ez az elképzelés, amit így írtak, ez nagyjából, hogyha ne engedik, hogy lefordítsam, azt jelenti, hogy jelen pillanatban is minden uniós polgárnak alapvető joga van az EU-n belüli szabad mozgáshoz, csak nem tudja ezt a jogát gyakorolni sok esetben, például turisztikai célból, vagy pedig korlátozásokkal tudja ezt a jogát gyakorolni. Tehát nyilván ez már egy kicsit jogászkodás, magyarul valószínűleg kelleni fog, hogyha a vírust nem tudjuk leküzdeni, a járványt nem tudjuk nagyon hamar leküzdeni általános átoltottsággal, akkor bizonyos turisztikai mozgáshoz, vagy általában utazáshoz bizonyos esetekben kellhet az igazolvány, de hát majd meglátjuk. A digitális zöld igazolvány minden esetre bizonyítékként szolgálhat annak érdekében, hogy ha valahol korlátozást vezetnek be, a tesztelési és a karantén kötelezettség alól. Tehát ez ugye azt akarja, mint elmondtam előbb is, hogy lényegében kiválthatja a tesztelést, és kiválthatja a kötelező karantént. Tehát nem azt jelenti, hogy anélkül nem lehet beutazni, hanem hogyha van egy kötelező teszt, vagy van egy karantén kötelezettség egy adott országban, akkor az alól mentesülhet az illető, ha van ilyen igazolványom. Tehát attól még a szabad mozgás joga megmarad, csak éppenséggel, hogyha valaki nem ad ilyen igazolást, akkor karanténba kerül, vagy pedig kötelező egy vagy két tesztet kell felmutatnia. Ugyanakkor, ha egy tagállam a szabad mozgás korlátozásának feloldásához elfogadja a beoltottság bizonyítékát, akkor el kell fogadnia a valamely másik tagállam által az uniós forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező oltóanyagok tekintetében kiadott oltási igazolást is. Tehát ez azt jelenti, hogy az uniós forgalomba hozatali eljáráson átesett oltásokat kötelesek elfogadni a tagállamok, hogyha ezt a beoltottsági igazolványt egyáltalán elfogadják. Hogy az egyéb oltásokat elfogadják-e, az pedig tagállami hatáskörben maradna a tervezet szerint. Ez a fajta kicsit nehézkes megfogalmazás, ugye lényegében azokat a kétkedőket, főleg a franciákat próbálja meggyőzni, akik azt mondják, hogy mind a szabad mozgás korlátozása, mind pedig az adatvédelem gyengítése elfogadhatatlan, mert hogy a tervezet azt mondja, hogy nem lesz feltétele a szabad mozgásnak a vakcina igazolvány, de hogyha valahol népegészségügyi jogból korlátozzák a szabad mozgást, akkor mondjuk a tesztet, a karantént kiválthatja. Az adatvédelmi jogokat illetően pedig szintén azt mondja, hogy a minimális adatokat lehet majd lehívni, tehát Ez azt jelenti, hogy lényegében nem lesz ebből szerintük probléma. Az Európai Bizottság beterjesztette javaslatát az Európai Uniós vakcina igazolványról, vagy védettségi igazolványról, vagy zöld igazolványról. Ez nem jogszabály még, ez egy javaslat, bármi lehet még ezzel, és az sem biztos, hogy egyáltalán elfogadják, vagy másik formában, tehát hangsúlyozom, hogy ez még nem egy végleges dolog, de azért érdekes megtudni, hogy egyáltalán melyek az elképzelések. Milyen információkat tartalmaz például a digitális zöld igazolvány? Nos, a név, a születési idő, a kiállított tagállam, az igazolvány egyedi azonosítója, ezen kívül az oltási igazolványnál az oltóanyag termékneve és gyártója, az adagok száma és az oltás időpontja. Tehát ebben például a magyarországi védettségi igazolványhoz képest eltérő, vagy eltérne az Európai Uniós oltottsági igazolvány. A tesztelési igazolvány esetében a teszt típusa, a tesztelés dátuma és időpontja, a tesztelési központ és az eredmény. A gyógyultsági igazolvány esetében pedig a pozitív teszteredmény dátuma, az igazolvány kibocsátója, a kibocsátás dátuma, az érvényesség dátuma. Még egyszer elmondom, tehát, hogy ez a digitális zöld igazolvány, ezt a hármat mind tartalmazza. Hát nyilván, hogyha valakinek van oltása, nem tesztelték, és adott esetben nem betegedett meg korábban, akkor csak az elsőt, de létezhet olyan személy is elviekben, ahol nagyon sokféle adatot tartalmaz, akár mind a hármat is, mert mondjuk később oltották be, előtte esetleg tesztelték, előtte esetleg már meggyógyult, és ezt tudta igazolni, tehát igazából sokféle verzió előfordulhat. Okostelefonon vagy papír alapon egyaránt be lehet majd mutatni ezeket az igazolásokat, és a digitális aláírást is tartalmazzák a digitális formátumban kiállított zöld igazolványok. Az Európai Bizottság elképzelése szerint minden kiállító szervnek, kórháznak, tesztközpontnak, egészségügyi hatóságnak saját digitális aláírási kulcsa van. Ezeket minden országban egy biztonságos adatbázisban tárolják, és az Európai Bizottság a tervek szerint kiépít egy digitális átjárót, és ezen az átjárón keresztül minden zöld igazolvány aláírása ellenőrizhető lesz bárhol az Európai Unióban. Ugyanakkor az igazolvány birtokosának személyes adatai nem haladnak át az átjáron, mert hogy a digitális aláírás ellenőrzéséhez nincsen szükség erre. Ennek az a célja, hogy ne lehessen hamisítani az igazolásokat, mert hát azért lássuk be, hogy mondjuk egy máltai hatóság által kiállított bármit azért nehéz ellenőrizni mondjuk Szlovéniában. A tagállamoknak lehetőségük lenne arra, hogy elfogadják az egyéb oltóanyagokkal kapcsolatban kiadott oltási igazolványokat is, de ez nem kötelező. Amit kötelező elfogadni, az azok, amelyek uniós szintű forgalomba hozatali engedéllyel rendelkeznek. Tehát azért ez érdekes kérdéseket vethet fel persze. A koronavírus tesztek esetében sem fogadnának el mindent, hanem a javasolt rendelet tervezet szerint például a PCR tesztek, tehát az úgynevezett tanácsi ajánlásban összeállított jegyzékben szereplő teszteket fogadnák el. Például az önteszteket nem, mert hogy nem ellenőrzött körülmények között végzik azokat, stb. Tehát igazából nem mindenfajta tesztet fogadnának el. És az igazolványok érvényességi ideje is meglehetősen érdekes. Hát nyilván, hogyha valaki kapott vakcinát, ott az akár egy évig is érvényes lehet, 180 napban határozzák meg a gyógyultsági igazolvány maximális érvényességi idejét, aztán majd meglátjuk, igazából ezt nyitva hagyja a bizottság, arról írnak, hogy az igazolványok használatának időtartama a tudományos eredményektől függ, úgyhogy ez még nem végleges egyáltalán a tervezetben sem. Mivel ezek az igazolványok a COVID-19 világjárványhoz kapcsolódnak, emiatt, hogyha a WHO, az Egészségügyi Világszervezet azt mondja, hogy már vége a nemzetközi népegészségügyi vészhelyzetnek, akkor már nincs szükség a digitális zöld igazolványra, tehát erre addig van szükség, amíg a WHO szerint nemzetközi népegészségügyi vészhelyzet van, de ugyanakkor megmaradnának az adatok, és később újra aktiválni lehetne a rendszert. Az igazolvány ingyenes lenne a tervek szerint, a bizottság fizetné az átjáró szolgáltatás uniós szintű létrehozásának költségét, és szkennelő szoftvereket is, adott esetben akár az ellenőrző személyeknek a bérezését is támogatná a tagállamok számára. A bizottság tervezete szerint, hogyha létrejön egy ilyen Európai Uniós rendelet erről a zöld igazolványról, akkor a rendeletbe belefoglalnák az EGT megállapodás országait is, magyarul Izland, Liechtenstein, Norvégia is a digitális zöld igazolványokat használhatná, Svájc tekintetében viszonossági alapon elfogadhatná a digitális zöld igazolványt Svájc, és a svájci igazolványokat meg az Európai Unió. Tehát erről is van elképzelés. És hát azt is kijelentette a bizottság képviselője, hogy a zöld igazolvány rendszere nem teszi szükségessé uniós szintű egészségügyi bizonyítvány adatbázis létrehozását és karbantartását, mivel hogy az igazolványokban szereplő személyes adatok érzékeny orvosi adatokat tartalmaznak, ezért nagyon magas szintű adatvédelmet biztosítanának számukra, úgyhogy az igazolvány csak korlátozott mennyiségű szükséges információt tartalmaz, ezekről már meséltem, hogy miket, nyilván, hogy mennyi a szükséges, ez is véleményes persze, de a felkeresett országok ezeket az adatokat nem őrizhetik meg, pusztán ellenőrzés céljából megnézhetik az igazolvány érvényességét és hitelességét, a kiállítót és az aláírást ellenőrizhetik, ugyanakkor maguk az adatok a kiállító tagállamnál maradnak, azt csak megtekintetik, de nem őrizhetik a fogadó országok. A tervek szerint a digitális zöld igazolvány az Európai Unióban tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokra is érvényes lenne, az uniós polgárok családtagjai számára is ki kell állítani, állampolgárságuktól függetlenül. És hát Andorra, Monaco, San Marino, Vatikán állampolgárai vagy lakosai számára is ki lehet állítani, különösen, hogyha valamely tagállamban oltják be őket. Jelenleg korlátozott számú ország kivételével az Európai Unióba irányuló, nem alapvető fontosságú harmadik országból induló utazások meglehetősen korlátozottak, magyarul nehéz bejutni az Európai Unióba. Azok a harmadik országbeli állampolgárok, akik az EU-ba utazhatnak, azok kapnának digitális zöld igazolványt, a harmadik országbeli állampolgárok pedig olyan tagállamtól kérhetnek digitális zöld igazolványt, amelybe utaznak, és ehhez minden szükséges információt meg kellene adniuk, beleértve az oltás megbízható igazolását is, tehát lényegében a fogadó ország kiállítana egy ilyen digitális igazolványt, és hát valahogy ellenőrizni az adatokat, és a tagállamnak kellene, ahová utazni szeretne a harmadik országbeli értékelnie, hogy a benyújtott bizonyíték megbízható-e, magyarul az oltást elfogadja, jó helyen oltották-e be, megfelelő az oltóközpont, hogyha a betegséget igazolta, vagy a tesztet igazolta, az megfelelő-e, és hát aztán dönteni kell arról, hogy kiadja így a digitális igazolványt. Ez mondjuk azért, lássuk be, nem egy egyszerű feladat, hiszen harmadik országbeli azért számos lehet a világban, és ez mind megfelelő infrastruktúra kell, hogy valaki megítélje, hogy éppenséggel miről szól az, az arab igazolás, vagy kínai igazolás, vagy bármilyen. Ugyanakkor itt is az lenne a szabály, hogyha egy harmadik országbeli az EU-ba be akar utazni, akkor a tagállam, hogyha hitelt érdemlően igazolta az illető, hogy olyan oltással oltották be, amely az egész EU-ra kiterjedő forgalomba hozatali engedélye rendelkezik, akkor azt el kellene fogadni, és opcionális, hogy a tagállam elfogadja-e, hogyha más oltóanyaggal oltották be az illetőt. Tehát ez is érdekes kérdéseket vet fel persze a gyakorlati alkalmazásban. És aztán, hogyha ez mind rendben van, és elfogadja így az adott ország az oltási igazolványt, akkor nyilván nincsenek karanténkötelezettség, vagy nincsen egyéb PCR előírás, tehát azt nem kell abban az esetben figyelembe venni azokat a kötelezettségeket, és ezt váltaná ki ez az Európai Uniós oltási igazolvány. Hát nem egy egyszerű történet lesz ez, azért ez már látható, hiszen sok kérdést felvett maga a használhatóság, sok kényes kérdést felvett az oltásoknak az elfogadása, sok kényes kérdést felvett a harmadik országbeli utazók oltási igazolásainak a minősítése, úgyhogy azt hiszem, hogy még jó sok idő fog eltelni, mire egyáltalán ez Európai Uniós rendelet lesz, hogyha lesz. A tervezet mind megszületett, a tagállamok közül Magyarországnak, Észtországnak van már nemzeti szintű szabályozása az oltási védettségi igazolványt illetően, talán az Európai Uniónak is lesz, majd meglátjuk hamarosan. A budapesti kínai nagykövetség a honlapján jelentette be, hogy könnyítést kapnak a kínai vízum megszerzése során azok a személyek, akiket kínai vakcinával oltottak be. De egyébként nem csak a mi nagykövetségünk, hanem több más nagykövetség is ezt közhírré tette az Egyesült Királyságtól az USA-ig, és a kínai nagykövetség könnyítéseket nyújt nagyon sok országban a Kínában előállított COVID-19 vakcinával beoltott és oltási igazolást beszerző vízumkérelmezők számára. A szárazföldi Kínába különböző területeken végzett munka és termelés folytatása érdekében látogató külföldi állampolgároknak és a családtagoknak a vízumkérelmük során például csak a COVID-19 világjárvány előtt szükséges dokumentumokat kell benyújtaniuk, a plusz dolgokat, amiket utána határoztak el, azokat nem. A sürgősségi humanitárius szükségletek miatti vízumigénylésre jogosult kérelmezők köre kibővül, és sorolhatnám tovább, de még az üzleti utazási kártyák birtokosai is kedvezőbb feltételekkel utazhatnak Kínába. Kínának is szüksége van persze a turistára, persze hozzáteszem, az utóbbi időben azért azt láttuk, hogy ha engedélyeztek éppen belföldi mozgást, mert olyan időszak volt, akkor az igencsak komolyan tudta pótolni az elmaradó külföldi vendégeket, hatalmas országról van szó, azért a középosztály is egyre másra erősödik, tudnak már utazgatni, a belföldi parkokat látogatni, igénybe venni a szolgáltatásokat, tehát itt azért tényleg, ha megindulnak, például nem csak egy kínai új év idején, hanem bármilyen munkaszüneti időszakban, akkor nagyon komoly számokat tudnak mutatni. De attól függetlenül azért Pekingbe, Shanghaiba, Hongkongba rengeteg külföldi érkezik egy hagyományos évben. A legnépszerűbb látnivaló a nagyfal, hát nem véletlenül, hiszen több ezer kilométeres szakaszokról beszélünk, de a Peking környékére látogatnak el a legtöbben. Ez 29 kilométerre van Peking végétől. Hát persze ez is csak olyan, hogy hát melyik részétől, meg hát folyamatosan nő Peking, de nagyjából ennyire egy olyan látogató központ, ahol felmehetünk a nagyfalra, és elmerenghetünk a régi dolgok. A hatalmas falat egykor a különböző általuk barbárnak tartott hordák elleni védekezésül építették. Voltak olyan részek, ahol hatalmas őrség volt, megint másokat alig őriztek. Közlekedési útvonalnak is használták, hiszen akár szekéren is lehetett közlekedni a nagyfal jelentős részén. Egy ideig működött, aztán utána már lényegében nem volt komoly funkciója, nem tudott ellenállni a támadásoknak Kína. Minden esetre megpróbálták ezt a hatalmas nagy falat megépíteni, és hát a világörökség része azóta. Vannak olyan hiányos szakaszok, ahol tényleg csak kőmaradványokat találunk. Itt Peking mellett nagyon szépen megmaradt, fel tudunk rá mászni, meg tudjuk nézni azt, hogy milyen óriási a szél, milyen kemény, még márciusban is az ide végig csapó, lecsapó északi szeleknek a hatása. És hát voltam télen is, amikor hatalmas usánkába tudtunk csak mozogni, annyira hideg volt, és egyszer úgy is voltam a nagyfalnál, ugyanennél a szakasznál, hogy nem látta magát a nagyfalat. Nem viccelek, addig-addig húztuk az időt, míg végül is utazásunk utolsó előtti napján jöttem a fotós barátommal, és bármilyen szomorú meg szörnyű dolog, de ott voltunk a nagyfalnál, csak a nagyfalat nem lehetett látni, mert egy méterre nem tudtunk látni, olyan óriási köd volt, úgyhogy ez nem egy happy endes történet. Minden esetre ez rendkívül népszerű látnivaló, és ha valaki megnézi itt Peking mellett a nagyfalat, akkor utána visszafelé a Ming sírokat is megmutatják neki. Igazából itt lemegyünk egy hatalmas nagy beton területen, és nagyobb olyan sírokat látunk, amelyek többségében nem attraktívak. A szoborcsoport érdekes itt a sírok mellett előtt, azok látványosak, de hát hogyha valaki a kínai történelmet nem ismeri behatóan, akkor azért látvány tekintetében picit talán csalódni fog. Ugyanakkor, hogyha valaki ismeri, akkor azért elmerenghet a régi császárok nagy dicsőségén. Pekingbe a Tiananmen tér még, ahová sokan ellátogatnak, a világ egyik legnagyobb terére, és mellette a tiltott város az, amire azt mondják, hogy hát azt látni kell, hogy a nagyvörös épületeket képzeljenek el. Hogyha azt mondom, hogy kínai pagodák sora és érdekes királyi palota, akkor persze azért Ázsiában nem ez a leglátványosabb. A palota együttest meg a palota melletti templom együttes Bangkokban talán a legérdekesebb. Tehát itt tényleg látvány szempontjából a bangkoki királyi palota és a mellette lévő templom együttes az, amire azt mondjuk, hogy tényleg hihetetlenül érdekes. A pekingi tiltott város a kis vörös épületeivel, az érdekes kis templomaival, a különböző közterületekkel valóban akkor jó, hogyha a kínai történelmet ismerjük, és van egy jó idegenvezetőnk, és mindennek a funkcióját is elmondja. Tehát azért ez is olyan, hogy jó kis sétát tehetünk, de a nagy csodára azért ne számítsanak. Ellenben, hogyha Pekingben vagyunk, talán azt kell mondjam, hogy szinte kötelező valamilyen bevásárlóközpont felkeresése. Vannak olyan plázák, ahol a csodálatos gyöngyöktől kezdve az elképesztően izgalmas ruhaneműkig mindent fillérekért megkapunk, és hát bevásárlás nélkül Pekinget nem hagyja el valamire való turista egy normális időszakban. Ezeket a plázákat, ezeket az olcsó bevásárlórészeket ugyanúgy felkeresik a turisták, mint a piacokat. A klasszikus kínai piac Kínában, hát ez fantasztikus élmény, nem csak azért, mert mindent árulnak, mindent is, hanem azért is, mert olyan árakon árusítanak valódinak tűnő dolgokat, hogy nem is hisszük el, hogy ilyen létezik, tehát valóban ez fantasztikus élmény. Meg hát az is nagy élmény, hogy le kell iratni a szállásunk nevét is kínaiul, mert a taxiban hiába mondjuk angolul a szálláshely nevét, hát csak rázzák a fejüket, úgyhogy alapszabály, hogy még amikor a szállodába érkezünk, akkor, vagy szálláshelyre érkezünk, akkor le kell iratni szépen kínaiul, hogy mi a szálláshely neve, meg hogyha valahova el akarunk utazni, akkor szintén, hogyha taxit akarunk fogni, vagy kísérőt, vagy bárkit, akkor célszerű kínaiul leiratni az alap dolgokat. De hát, hogy mennyibe kerül, meg a számokat, ezeket is én mind-mind leírtam, és akkor ilyen kis papírcettikkel kiválóan tudtam kommunikálni bárkivel, mert illúzió lenne azt hinni, hogy egy ilyen népes metropoliszban mindenki tud angolul, hát kínaival, mandarinnal tökéletesen el vannak. Egyébként sokszor ők is írásban kommunikálnak egymással, mert hogy ugye a többféle nyelvjárás, a többféle nyelv miatt az írásjegyeket mindenki megérti, emiatt van olyan üzleti tárgyalás, hogy így leírogatják a dolgokat, és egymás mellett üldögélnek egyébként, és akkor így tudnak ügyesen kommunikálni, mert egyébként olyan távoli tartományoknak a lakosai, hogy nehezen értenék meg egymást. Ez is meglehetősen érdekes. Pekingben voltam kínai operában is. Én azt hittem, hogy egy picit azért hasonlít a miénkhez, hát semmilyen szinten nem hasonlít, míg nálunk az operában egy fantasztikus környezetben zajlik az egész. A kínai opera ház az inkább egy művelődési központhoz hasonlít. Talán a Sydney operaház belsejét tudnám önöknek hasonlóképpen leírni. Hát az is kívülről érdekes narancsgereszt formájú építmény, Sydney egyik szimbóluma, hát belülről meg semmi extra, tehát még a székek is olyanok, hogy nekem nagy csalódás. Hát ugyanúgy a kínai opera sem idézi fel mondjuk a budapesti opera elképesztő világát. Hát valóban ez nagy csoda lehet egy olyan ázsiai turistának, aki eljön hozzánk, hogy ilyet lát, hogy ilyen is van, hogy ilyen helyen is vannak opera előadások, még a bécsi opera is hasonló, tehát általában a közép-európai operák, azok tényleg a Milánói Scala, azok fantasztikusan jól néznek ki, de hát Ázsiában ez mást jelent. A kínai opera az inkább azt takarja, hogy korábban csak férfiak játszottak, a női szerepeket is, és sok kardos, küzdelmes jelenet, furcsa hangok kiadása, tehát ennyit érzékelünk a dologból. Impulzív élmény, jó színészi játék, de valójában hát köze nincsen ahhoz, amit mi operának gondolunk, de ez kulturális élményként mindenképpen érdekes. Hát sok más előadás, kínai színházi előadás is olyan, hogy egyedi, érdekes. Ezeket azért a tévéből, meg a nagy kínai újévi felvonulásokból azért már sokan ismerik. A pekingi gasztronómiáról még nem meséltem. Itt tényleg igazi kínai éttermek sokaságát kereshetjük fel. Már előtte, mielőtt első kínai látogatásom megtörtént volna, ugye voltam Pekingben 4-szer, Shanghaiban 2 alkalommal, Hongkongban is 2 alkalommal, általában tanulmányutokon, sőt, azt hiszem talán csak azon. Voltam tényleg rengeteg kínai étteremben is, híresekben és kevésbé híresben is. Való igaz az, hogy amit mi itthon kínai étteremnek gondolunk, azoknak az ételkínálata az európai kínai. Tehát az nem olyan, mint amit ott kapunk, teljesen más jellegű. Például a pekingi kacsa, nekem az egyik rokonom is csinált pekingi kacsát, ami nem tudom, valami kínai fűszerrel megszórt normál kacsa volt. Hát az nem ilyen a pekingi kacsa. És nem is tudjuk itthon megcsinálni, mert a mi kacsáink jókövér, szép, termetes kacsák. A kínai kacsa meg olyan sovány, hogy alig van rajta zsír a bőre alatt, és a kínai pekingi kacsa az lényegében kacsás palacsinta. Tehát így lehántják a kacsás bőrt kis darabokra, csinálnak egy ilyen kis palacsinta-szerű tésztát, adnak hozzá finom vágott hagymát, meg egy izgalmas szószt, és akkor szépen a kis apró kis húsikákat, amelyek mondom nagyon sovány húsok, azokat belemártogatjuk a szószba, teszünk hozzá egy kis hagymát, belegöngyöljük a kis palacsinta tésztába, és akkor pálcikával szépen megesszük ezt a falatot, tehát a pekingi kacsa lényegében kacsás palacsinta. de nagyon érdekes megenni egyébként, nekem nagyon ízlett. Tehát a pekingi kacsa Pekingben felszolgálva, elfogyasztva, pazar élmény. És az is érdekes, hogy általában az éttermek jelentős részénél ilyen kör alakú asztalkák vannak, ez ugye a magyar éttermek sokaságára is jellemző, ez azért van, mert többféle ételt kirendelnek, és akkor mindig így pörgetjük az asztalt, és akkor levesz valaki egy izgalmas ennivalót, és azt elfogyasztja, és természetesen pálcikával eszünk, vannak itt is mindenféle szabályok, tehát nem használunk például zsebkendőt, mert az étkezés alatti zsebkendő használat az undorító, helyette ugye felszívjuk a dolgot, hát most európai ember meg másként látja ezt a kérdést, de az is fontos, hogy van egy külön pálcika, vagy külön olyan kis kanálka, amivel ki kell venni az ételt, a közösbe a saját pálcikánkkal nem nyúlunk bele, tehát mindenféle olyan fontos szabály van, amit azért meg kell tanulni akkor, hogyha kínai vendégek is vannak rajtunk kívül, nyilván, hogyha csak mi vagyunk turisták vagy család, akkor ezeket nem kell elsajátítani. De ez a kör alakú asztal a legtöbb helyen megjelent, és hát nagyon sokféle ételt kínáltak. A pekingi kacsáról már meséltem önöknek, nekem ez nagy kedvencem lett, de ezen kívül tájegységtől függően számos helyi specialitást megkóstoltam, a halételek különösen tetszettek, de hát mondta egy ismerősöm, hogy szerinte a kínaiak mindent megesznek, hát most legyünk őszinték, az biztos, hogy vannak olyan fogások, hogy európai szemmel nézve meglehetősen furcsa. Az egyik étteremben tényleg hatalmas akvárium, meg egy terrárium is volt, és lényegében azért leképezte szinte az élővilág jelentős részét, az ott található csodás lények halmaza. És hát nyilván jelentős részük elfogyasztás céljából buslakodott szegény ott, de hozzáteszem, nekem túlnyomó többségében csak pozitív élményem volt a kínai éttermeket illetően, de alaposan megválogatott helyeken étkeztem. Hongkongban volt egyedül, hogy gyors éttermekben ettem, Sanghajban és Pekingben is általában a szállodában reggeliztem, és utána pedig mindig étteremben ettem. Helyi éttermekben, tehát ott azért vannak multinacionális éttermek is, de helyi éttermekben ettem. Hongkongban minden van, Hongkongban angol sörözőtől kezdve ott is kipróbáltam a steaket, de rengeteg utca járus is, az ételkínálat hatalmas, van helyi Soho, tehát azért az angol uralom hatása, a brit uralom hatása még mindig érződik, és ott azért az utca járusoknál is soha nem lett semmi bajom. Tájföldön azért előfordult az, hogy Bangkokban egy közérben egy általában ismert bankokban, ismert közérben megettem egy hotdogot, és a hotdogtól olyan rosszul lettem, hogy alig tudtam felszállni a repülőre, és imádkoztam, hogy ne legyen semmi probléma, mert olyan has csikarásom volt, és annyira rosszul lettem utána. Sőt, van olyan ismerősöm is, aki két hétig nyomta utána az ágyat, annyira rosszul lett egy ottani ételtől, meg az egyik barátom azt mesélte, hogy magyar turista Bangkokban is már utcajárusnál fogyasztott étel miatt bizony sajnos elhunyt, és arról is hallhattunk, hogy Pattaján is volt egy olyan étterem, ráadásul előtte egy héttel én ugyanebben az étteremben ettem, ahol egy hal elfogyasztását követően sajnos megint csak rosszul lett, és meghalt egy magyar. Tehát azért ilyen történeteket ott hallottam, bár ott is eszek azért utcajárusnál, de alaposan megfigyelem, hogy mit, és főleg népszerű, populáris helyeken, ahol látom azt, hogy gyorsan fogy az étel, és nem romlik meg. Na most Kínában, Hongkongban szinte mindenhol azért láttam, hogy olyanok a viszonyok, hogy nyugodtan fogyaszthatunk, és ott nem is lett soha semmilyen problémám, még ilyen apró dolog sem, mint a virslitől Bangkokban. Visszatérve egy kicsit arra, hogy mi mindent néznek még meg a vendégek, a turisták, Peking mellett Sanghaj rendkívül népszerű, sőt, hát hogyha a látogatottsági statisztikákat nézzük, akkor a kínai fal mellett a sanghaji sétáló utca az, ami rendkívül populáris volt mindig. Sanghajban a régi városrészben vannak fantasztikus épületek, tehát még egyszer mondom annak, aki elképzel egy kínai várost, ne azt gondolják, hogy egymást érik a pagodaszerű épületek. Egy kínai város felhőkarcolók sokaságából áll. Pekingben és Sanghajban is rengeteg óriási égbetörő torony van. Szerintem a Bangkok, Sanghaj, Peking tengelynek a felhőkarcolói számban talán már megelőzik a New Yorki vagy Chicagói felhőkarcolók számát is, és folyamatosan újabb és újabb épületek magasodnak. Pekingben azért nem sporoltak a betonnal, tehát ott ilyen szocialista, realista, szovjet mintájú betontömbök, 7 emeletes házak sokasága van, hát azért 7 emeletes, mert a 7. emeletig nem kell liftet építeni, ott azért nem olyan a szabály, mint nálunk volt, nálunk azt hiszem talán 4. emeletig nem kellett. Sankajnak modern a belvárosa, a csillivili csillogó paloták sokasága magasodik, és az itteni sétáló utca az amerikai angol turisták nagy kedvence volt mindig is. A sankai plázák azok szerintem még a pekingieknél is elegánsabbak, az új híradás technikai eszközök is megvásárolhatók már számos helyen, és itt van egy régi városrész, ahol látunk pagodaszerű épületeket, ahol látunk régi templomokat, ahol van klasszikus piac, ezek is igencsak népszerűek, tehát ebből a szempontból Sankha egy kicsit inkább turista barát, hát Peking olyan nagy, hogy még a turista központok is olyan nagy területen találhatóak, hogy ha vannak is turisták, akkor is azért elszórva vannak, tehát olyan nagy sorbanállásokat azért nem láttam, nem tapasztaltam. Hongkong abszolút más. Hongkongban tényleg azért, hogyha a higiéniás állapotokat nézzük, akkor egy átlag közép kínaihoz képest sokkal inkább jobbak, bár szerintem azért Kínában is, hát nyilván vannak olyan szuper szállodák, hogy minden újunkat megnyaljuk utána, tehát ott sem minden egyforma. Hongkongban azt tapasztaltam, hogy tényleg a bevásárlás mekkája, lényegében az autók alattunk közlekednek, mi pedig egy ilyen furcsa felüljáró rendszeren barangolhatjuk be a várost. Mozgó lépcső vezet a helyi rózsadombnak a tetejére, délelőtt lefelé megy, délután meg fölfelé, közte van egy fél órás szünet, ez is nagyon tetszett. Gyorshajók járnak Makaóra, meg helikopterek, meg sok minden más, meg hát most ugye a hidat is már megcsodálhatjuk, és emellett tényleg a modern városok megfelelően olyan szórakoztató, negyed szórakoztató központok is vannak, hogy minden igényt kielégítenek. Ez egyébként igaz, a bárok, a szórakozó negyedek megújulása, meg az, hogy az új technológia mindenhol jelen van, ez Sankhajra és Pekingre és Hangzhou-ra és a nagyvárosokra mind-mind igaz. Ugye a WeChat az rendkívül népszerű, manapság már, hogyha valaki például névjegykártyát akarna adni, nem ad, hanem helyette összeérintik az emberek a telefonjukat, és akkor így pillanatokon belül átmennek az adatok, tehát manapság már telefonnal a találkozás után rögtön a személyes adatunkat, így a telefonszámot, e-mail címet, amit meg akarunk valakivel osztani, megoszthatjuk, a fizetés is mobillal történik, egy kínai alkalmazás segítségével, tehát most már míg régen, amikor először voltam Kínában, akkor azért mindig nézegettem így a kínai pénzeket, és akkor azzal fizetgettem. Hát ma már majdnem mindenki mobiltelefonnal fizetget érintéssel, és így működik az egész. Sokat fejlődött, hihetetlenül moderné vált Kína. Az autópályák egymást érik, Sankhajnak a belvárosába olyan lebegő gyorsvasút vezet, amit még németek építettek, és tényleg pillanatokon belül bent vagyunk. Tehát ezek mind-mind azt mutatják, hogy az elmúlt időszakban valóban a páratlan gazdaságának köszönhetően Kína iszonyatosan fejlődött, és nem véletlen az, hogy az európai, az amerikai cégekbe is be tudtak vásárolni, és a középosztály egyre inkább el tudott kezdeni utazgatni belföldön is, meg hát most már azért külföldre is, nem csak szervezett úton, hanem egyébként is jönnek egy koronavírusmentes időszakban a kínaiak. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot, és benne a műsorvezetőt, Kis Robert Richárdot hallották. Garai Bendegúz segítőtársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. További kellemes hétvégét kívánok, viszonthallásra!